Szervusztok, kultúrsufni hallgatók! Ez itt az 56. adás. Laci is itt van, és Barbie, szervusztok!
Ja, ez mi a túrókat?
Sziasztok!
Izgulok, és egy ilyen amerikai akcentust vettem fel.
Ez amerikai,
ez amerikai
akcentus? Palóc amerikai. Nem ismerjétek azt a kifejezést, hogy palóc amerikai?
Nem. Annyira nem. Ez úgy amerikai, mint a József Attila apja is eltalálta Amerikát a térképen.
Ja, igen, úgy. Meg ez úgy palóc, ahogy Laci.
Hát ahhoz palóchoz közel van, mint az amerikaihoz.
Hát egy kicsit szervusztok. A ájdat így nyisd ki, és akkor...
Én Istók vagyok, és a jószágokról beszélünk, az év jószágairól.
Igen, év jószágai. Én úgy emlékszem, hogy tavaly beszéltem a 2023-as, sőt, én azt gondolom, hogy mi szavaztuk meg a legmenőbb jószágot, a Barkós cinegét, ugye az lett az év madara, és akkor arról beszéltem is, viszont hát elég sok ilyen év jószága van, és lett nekünk év kétéltűje, illetve hüllője, ami idén az alpesi gőte lett, és ez egy nagyon cuki állat, én nem is tudtam, hogy van ilyen, rohadt aranyos, hát úgy néz ki, mint egy gőte, gyakorlatilag ennyi.
Ez váratlan.
Igen, és tök pici, és ezt nem ilyen közönség izével szavaztatják meg, hanem ezt az MMA-nek a két értés hüllővédelmi szakosztálya leül, és akkor azt mondják, hogy akkor idén
mi?
Az alpesi.
MMA? Tehát a harcosok?
Nem, ez a gondolom magyar, mit tudom én, egyesület, valami, ahova van ez az évmadara is, meg az
Madártani. Összes. Bár mondjuk az lehet, hogy hüllőkre nem szavaz, ki tudja.
Na mindegy, szóval ez a magyar állatos, jószágos izé.
Ott jó, tényleg magyar madártani és természetvédelmi egyesület.
Na,
bocsánat,
akkor jó,
dumálok.
Akkor oké, nem tudom, akkor már oda szálltak a kétértűek is, meg a hüllők. Na és akkor ők összeülnek, nincsen demokrácia, hanem ők eldöntik, hogy akkor ez lesz az év jószága, az év hüllője vagy kétértűje, és ez a kis gőtéről azt kell tudni, hogy ez ilyen a csapadékos tájakat szereti, kisebb tavakban, tócsákban szeret érdegélni, és ez az egyik legritkább kétértű faj, és hogyha valaki egy ilyet hát kinyír, vagy mit tudom én, akkor 100 000 forint az eszmei értéke. És szóval nagyon cuki.
Nézzük, de ti ismertek olyat, ahol valamilyen formában az eszmei értéket kifizettették? Vagy hogy ez hogy működik?
Hát én ezt tudom elképzelni, hogy akkor is szerintem valami olyasmit mondtam, hogyha kinyitod a csomagtartódat a Nemzeti Park dolgozóinak, és ott van megdögölve 10 alpesi gőte, vagy mit tudom én, zacskóba, mint az aranyhal, akkor ezt kifizettetik veled, de úgy egyébként nem tudom.
De gyakran nyitogatod a csomagtartódat a természetvédelmi terület dolgozóinak?
Hát el tudom képzelni azt, hogyha valami olyan helyen kódorogsz, ahol ilyen alpesi gőtét lehet fogni, és ők éppen arra járőröznek, akkor lehet, hogy megállítanak, nem?
Hát meg gondolom, hogy ha véletlenül rajta nem kapnak, az is büntethető lesz, meg valami árcímkét rá kell laggatni, hogy ha mégiscsak bebizonyosodik, akkor ne csak ott álljanak, hogy jó, hát megbüntetnénk, de nincs meghatározó értéke, úgyhogy nem tudunk. Mondom, ez valamilyen jogi. Olyan, hogy külföldön is létezik ez a fogalom, hogy eszmei értéke valaminek, mert ez Magyarországon minden ilyen állatos cikknél elhangzik, de valahogy akár amerikai, akár egyéb külföldi videóban vagy cikkekben én még ilyet nem láttam, úgyhogy lehet, hogy ez valami magyar jogi sajátosság.
Lehet, hát gondolom van valami ilyen büntető jogi következménye annak, hogyha olyan helyen, tudom én, kis bébi fókákat nyírsz ki, vagy nem
mondjuk
tudom.
Az a furú, hogy ott van az állatvédelmi törvény is, hogy az állatkínzás, tehát mondjuk egy tyúknak nincsen úgy eszme értéke, mert levághatod és eladhatod húsnak, de nyilván kínozni azt sem lehet, tehát ezt lehet, hogy akkor lehetne értelmezni vadállatokra is, szóval nem értem megint csak akkor tényleg az eszme értéket, de bár mondjuk lehet, hogy csak olyan csapod.
Nem fogom mondani a jószágoknál, csak így beszélek róluk, jó, hogy nehogy itt.
De mondjad, én kíváncsi vagyok, mennyibe kerül.
Ja, mennyibe kerül a boltba. Becsippantod a vonalkódját az önkielégítős kasszánál.
Igen, egy kiló gőte 300 000 forint.
Na, van év lepkije is, ami a fecskefarkú pillangó. Ez tényleg szerintem az egyik
legközhely.
Igen, tehát hogy ez szerintem mindenkinek megvan, és láttál már, és aranyos, és cuki.
Várj,
egyébként
melyik?
Ennek is az eszmei értéke 10 000 forint, úgyhogy ezt se nyírogassátok ki, hogyha nem muszáj.
Jó, de kilós árban az már egész jelentős.
Hát főleg egy lepkénél, az tényleg.
Azért.
Tehát egy kiló lepkét, mire összevadászol, azért az durva. Van év hala, ami a lápi póc lett, elég vicces neve van. És egyébként a lápipóc lenyomta a sügért, illetve a durbincsot is, elég magas arányban. Tehát, hogy a sügér előtt volt egy kis csata, de a durbincs azt teljesen lealázták. Akkor szerencsétlen durbincsot.
Ez viszont már közönségszavazás volt ezek szerint?
Igen, az évhala az közönségszavazás volt, és ezt kiadják a köznek.
Ezt tudja, hogy azért, mert ilyen neve van. Egyrészt másrészt a durbincsra én, hogyha tippelnem kellene, azt mondanám, hogy madár. Nem tudom, hogy ti tudtátok, hogy ez egy halfajta.
Te vagy itt a biológiai...
Szaktudor, így doktor biológia, erre próbálsz célozni? Most komolyan, nem mondja, miért itt ismertétek a durbincsot? Tök madár neve van. Persze. Ja, én is.
Amúgy a durbincsot azt pont ismerem, de azt meg kell hagynom, hogy valahogy van egy szinergia a halak és a madarak között, hogy tök gyakran én is belefutok olyan nevekbe, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez madár vagy hal, de mindig a madár meg a hal ilyen felcserélhető. Esetleg még egy-egy növény. Igen, mint a köztudott a Rigó egy hal, ugye, és mindig azt hiszem, hogy madár.
Vagy a pók.
Nagy a pók.
Na, hát a lápipóc, én nekem a halakkal kapcsolatban nincsenek ilyen őrült nagy érzelmeim. Hát ez egy ilyen kis pici, kis nyújtott, meg kis lapított kis jószág, ami hát állítólag a kutyára hasonlít, és ezért kutyahalnak is szokták hívni.
Én nem és ennek mennyi kilója?
Ennek képzeljétek el, ez elég durva, ennek 250 000 forint, hogyha egy ilyen kis lápipócot kinyírtok.
Nem mondod.
Bizony, úgyhogy észre.
Óvatosan
pecázni.
Szegényke
eléggé veszélyeztetett, mert a Kelet-Ázsiából származó inváziós amurgép fenyegeti. Ez olyan, mint a, mit tudom én, a dzsingiszkán, tehát az amurgép. Fenyegeti a lápipócot, és akkor hát ez a szegényke így megpusztulgat. És képzeljétek el, hogy több ilyen cikket földobott az internetus, és az év emlősét idén nem választották meg. Nem tudom, hogy mi van. Tavaly ott hagytuk abba, hogy törpeegér. Hát remélem, hogy folytatódik ez a sor, mert azért elég vaskosan az emlősök a legcukibbak. Na, van év rovara, és akkor utána már még csak egyet mondok, nem húzom tovább a sort. Ez pedig nagyon aranyos neve van, ez a közönséges temetőbogár. Én imádom, amikor egy állatnak a nevébe benne van, hogy közönséges, mert mindig az jut eszembe, hogy ő biztos így anyázik, meg csúnyán beszél, meg köpköd. Így lehet, hogy ez a közönséges temetőbogár is ezt csinálja. Ez egy ilyen 1-2 centis kis fekete alapszínű, és ilyen kis narancsárga sávos bogárka, és nagyon édes, mert a lárvái elhullott kisemlősökben, madarakban fejlődnek. Innen van ez a barátságos édes neve, és ennek nem tudok az áráról. Tehát lehet, hogyha most rákeresnék jobban, akkor kiderülne, de így nincs meg. És akkor tudok még mondani nektek év gombáját, illetve év
fáját. Az bezzeg van, emlős meg nincs.
Igen. Szerintem
azért, mert
ott
a szakosztály nem választotta meg.
Hát, meg kezdenek így kiégni.
Kihalni.
Tehát a nagyon sok emlős talán nincsen ilyen vadon élő Magyarországon, ami már így nem a nuncsi. Na, az év gombája az...
Nincs sok vadon élő emlős Magyarországon?
Hát olyan nagyon sok fajta szerintem nincsen már, de azért még lehetne. De hát nincs
annyi... Fajta nincs sok, mert faj van, de azért van egy pár.
Mondjál még.
Mi mondta egyet?
Hát 2014 óta hirdetik az évemlősét, és akkor mit tudom, volt a sűn, amire emlékszem, volt a...
14 óta? Bocsánat, jól hallottam.
Igen, volt a
de 9-nél csak többféle emlős létezik, emlős fajon Magyarországon.
Igen, itt van, volt hermelin, hiúz, földi kutya, mogyorós pele, denevér, ürges sűn. És akkor, hogyha most ránkeresem Magyarország emléseire, akkor
farkas.
Szóval nem lesz az őrült sok.
Farkas, a medve, hogyha átjön a románoktól.
Ja, hát akkor nagy. Persze, bármi átjön, akkor érted, oroszlán.
Jó, de azért medve, az most nem Afrikából hozzák ide. Arany sakál. Hát,
most csak így rápillantva gyorsan, azért így ez több 10 emlős van. Jó, mondjuk jó, oké, tehát mint én denevérekből is van egy rakat.
Jó,
meg,
de
meg,
volt egy olyan, hogy egy évben denevér volt. Tehát, hogy ott, lehet, hogy ott szúrták el, hogy ennyire ilyen egybe határozták meg. Tehát tényleg, hogyha így minden évben valamelyik denevérre rákeresnek, és akkor azt mondják, hogy na akkor most mit tudom én, a nagyfülű denevér, vagy a nagypatkós denevér, vagy a nimfa denevér legyen, akkor így lehetett volna izgisebbé tenni, de ezt elrontották. Kész.
Jávorszarvas láttatok már Magyarországon?
Nope.
Nem.
Én se.
Ráadkedve lehet.
Bevándorol néha.
De
a román habasokból.
Jávorszarvas.
Aha.
Uti?
Nem tudom, hogy ez a bevándor az mit jelent. Ugye lehet, hogy azért nincsenek már ilyen emlősök, mert ugye bevándorlókat üldözi a kormány. És lehet, hogy ezért nincsenek.
Ja, a kerítés megfogta őket.
Ah, az simán lehet. Szerbiából jöttek általában ezek mindegyik. Itt álltak sorba az erge, a jávorszarvas, meg ezek, aztán mondták, hogy nem, nem, útlevél nélkül sehova. De ha mentek is, rögtön föl a vonatra, aztán Bécsig meg sem álltok.
Oké. Na, disznófűgomba az év gombája.
És gombja az a négylyukú, négylyukú slic fölötti.
Na, de slic.
Vagy a backspace.
És az évfája az pedig a vénic szia, ami egy nagyon szép szilfajta, és általában, sőt, tehát mindig az árterek környékén lakik, viszont folyamatosan csökken a szám. Nem tudok mondani eszmei értéket, nem is tudom, hogy fáknál van-e ilyen eszmei érték.
Most tőlünk vársz választ?
Nem, tőletek biztos nem, így általánosságban csak így feldobtam.
Gondolkozzál már, mielőtt szünetet tartasz.
Amilyen tűzifa árak vannak, biztos fölment az eszmei értéke, hogyha van is neki.
Az is igaz. Na mindegy, én szeretem ezeket az év jószágai cuccokat nagyon. Szoktam is hozni témának, mert hogy tényleg csomó olyan jószágról hallasz, amit nem is tudtad, hogy létezik. Nem, hogy Magyarországon léteznek ilyenek. Úgyhogy ez tök jó kezdeményezés. Így tovább, és nagyon várom még 2023 emlősét, és nagyon fáj, hogy még nincs.
Ezt reklamáljuk meg szerintem, hogy nehogy sumákolják.
De tényleg, annyira cuki.
Vakond is van, ezt nem mondtuk. Lehet, nem teszik be, mert föld alatt van.
Hát meg van az a csalit járó pocok, meg ilyen rémségek még egyébként, de hajrá.
Vakondfélékből tudjátok, hány fajta van egyébként?
Nem, de biztos sok.
Tippeljetek, hogy hány darab van.
Magyarországon úgy összesen?
Vakond van Magyarországon?
Aha. Nem hány darab, hány fajta, hány féle? A vakondfélék családjában hány 12. féle van?
Szerintem vagy 40.
Aha, egy.
Egy?
Ott azért sok választás nincs. Tehát látsz egy vakondot, akkor nagy bizonyossággal rámondhatod, hogy ez egy talpa európéja. Azaz a közönséges vakond.
Én azt hittem, hogy egy csomóféle vakond, akkor csak a vakond.
De úgy belegondolsz, amúgy látta egy vakondot, láttad az összeset, nem? Tehát úgy mi lehet a különbség?
Engem annó a kutyák hoztak ki egyet.
Szereti?
Nagyon édesek volt, nagyon édes kis állat, és olyan aranyos a talpikái. Hát csak rohadtak, hogy föltúrják a kertet. Imádják a friss füvet.
A vakond ellen védekeznek ilyen izével, ilyen avartakaróval?
Ez a van ilyen bele a földbe szúrható hipolós izéi, valami ultrahangos műt.
De jó, örülök, hogy van ilyen, csak hogy van ez az a avartakaró valami, ami nem tudom, hogy mire szolgál, de ez inkább ilyen gazlenyomó, nem? Nem avartakarónak hívják.
Mi ez
nem
a avartakarónak,
hanem... Aha, ilyen geo akárminek hívják, geotakarónak.
Geotextil?
Az, köszönöm.
A geotextilt ezt arra használják, ahol ilyen pici puccos, ilyen mulcsos izéket akarnak, vagy nem akarják, hogy gazdasodjon a bokornak a tüve.
Igen.
És akkor és? Azt ahhoz, azt nem a vakond ellen használják.
Tehát akkor gyomok ellen, ha jól értem.
Hát gyakorlatilag igen.
Mert azt gondoltam, hogy ugye, jó, ez nyilván hülyeség, mert nincs annyira erősen lefeszítve, de hogy tudod, így följön a vakond, azt nem tud, mert le van szorított a háló.
De
jó, a saját poénomon jól erőhögcsélek.
Hát igen, az a lényeg, hogy valakinek tetszik.
De neked is tetszett, és nem vártam, hogy ekkora sikert adott ez a hülyeség. Mm. Megtárgyaltuk ezt, vagy
abszolút.
Még szeretnénk egy
szerintem
picit...
Szerintem túl részletesen is.
Akkor talán a következő hírünk a nagyvilágból, amit Laci elvtárs hozott, az a
te,
következő.
Hogy ma mennyi hülyeséget
nem mondanék
összehold,
róla semmit, de lesz itt egy pét hülyeség, igen.
Jó.
Ez kell ide, az a profilunk.
Ez is igaz.
Na, én hoztam... Azt meg pláne. Na, bele, megint ilyen cikkből kiindulós beszélgetést hoztam, mert az a Telex hivatkozott egy insider cikkre, ami arról szólt, hogy van egy néni, aki arra épített egy vállalkozást, hogy ezt a Z-generációs fiataloknak, akik nem szívesen telefonálnak, segít, hogyha a munka miatt rászorulnak arra, hogy telefonáljanak, akkor hogyan lehet hatékonyan, meg kevesebb szorongással telefonálni, mert sokakban tényleg ilyen feszengést vált ki az, hogy szóban kell kommunikálni. Nagyon megszokták az emberek azt, hogy pöttyög messengeren, vagy egyéb ilyen instant messaging applikációban, és ezért hát felmerült a szükség egy ilyen hát vállalkozásra, és akkor van ilyen céges formok, azt hiszem ilyen a cég dolgozóinak ilyen workshopot tart $3500, meg egyéni konzultációk vannak, és be volt linkelve itt a weblapja a vállalkozásnak, és az lepett meg, hogy ezek, amiket most így elmondtam, és amit a cikkben leírtak, az full nem jelenik meg a vállalkozás honlapján, mert kifejezetten arról van szó, hogy ilyen sales hívásoknál segítenek, de az nagyon más, hogy engem segítenek, hogy ne féljek telefonálni, attól, hogy ilyen szélszes fogásokra tanítanak, hogy ne rázzon le az ügyfél. Tehát igazából egy kicsit félrevezető ez a cikk, és ez így már egy sokkal kevésbé extravagáns dolog.
De mert... lehet, hogy ez egy gerilla marketing?
Hát, lehet, de akkor így viszonylag sikeres. Viszont, mivel úgyse a nénynek a vállalkozását akartam így darabokra szedni, azért azt gondoltam, hogy kicsit nézzük meg, hogy szerintetek a telefonálás az jelenleg milyen státuszban van, akár a munkahelyben, akár a magánéletben, hogy szerintetek ez így kikopóban van, vagy ez milyen fix helye van a kommunikációban, és az így kirobbanthatatlan, és amíg világ a világ, addig valamilyen szinten lesz szóbeli beszélgetés, vagy eljutunk odáig, hogy már csak pötyögünk, vagy tényleg változik ez a telefonos kultúra. Ti mit gondoltok? Például személy szerint változott-e a technika fejlődésével, változtak-e a telefonos szokásaitok, akár munkában, akár magánéletben?
Hát gyerekkoromban, vagy hát ilyen kamaszkorom, hát felnőtt koromig kb. Ki nem állhattam telefonálni, főleg, hogyha ilyen hivatalos dolgot kellett intézni, és anyukám mindig mondta, hogy ezt most akkor neked kell elintézni, és neked kell fölhívni, és volt, hogy megírtam előre a szöveget, hogy mit fogok mondani, és hogyha már visszakérdeztek, akkor már teljesen összekavarodtam, és csak hebegtem, habogtam, de egyébként még mindig érzem magamon sokszor, hogyha így vadidegen helyre telefonálok, hogy olyan írtózatos blödségeket tudok összehordani, meg annyira belekavarodok a saját mondandómba, mert ilyen full hivatalos akarok lenni, hogy lehet, hogy még ez a kiképzés ez még mindig jól jönne, mert nem ilyen szélszes, hanem csak normálisan beszélni telefonba idegenekkel. Úgyhogy hát én személy szerintem többet telefonálok, mint régen, magánéleti szektorban, mert régen smucig voltam, amikor még ugye drága volt, amikor még iszonyatos perzdíjak voltak, meg mit tudom én, most meg már ugye gyakorlatilag ingyen beszélünk egymással, főleg messengerem, tudom én.
Az nem telefon.
Hát jó, de most a szóbeli beszédre gondolsz, vagy te szóbeli beszéd, ezt jó, meg azt mondtam, hogy maga a telefonálásra gondolsz, vagy ezek a csethívások is beleférnek? Te a telefonszolgáltatásra gondolsz?
Én nem is feltétlenül a telefonszolgáltatásra, de mindenképpen úgy, hogy kép nélkül csak hanggal, ugye a messengerre is lehet, hogy ott az kb. Szimulált, tehát nem mondod meg hogy egy olyanná, hogy most az telefonhívás, vagy messengeres hívás, ha nincs kép, bár max a hangminőség egy kicsit jobb, de én azt ugyanoda sorolnám.
Úgyhogy én így magánéletben szerintem többet is, meg ilyen írtózatos hülyeségekért is. Tehát el szoktam gondolkodni azon, hogy uramisten, amikor régen elmentünk ilyen balatoni táborba, és ugye megkaptuk, már múltkor beszéltük a kis telefonkártyát, és akkor telefonáltunk egyszer, amikor odaértünk, meg telefonáltunk egyszer valamikor hétközben, és bőven elég volt mindenkinek. Most meg ugye ahhoz képest lemész a boltba, és akkor megkérdezed, hogy most a 600 forintos párizsit vedd meg, vagy a 670 forintosat, hogyha rögtön akarsz választ. Úgyhogy szerintem tök durva. Melófronton, meg hát most olyan a munkaköröm idén, meg hogy nincsen osztályom, hogy most nem nagyon kell telefonálgat. De ez most nem amiatt van, mert hogy már így kopik, vagy inkább e-mailt írok, hanem egyszerűen csak nincs rá szükségem gyakran.
Szerintem egyáltalán nem kopik ki. Én mióta vidékre költöztünk, sokkal többet telefonálok, meg amióta felnőtt vagyok, szintén sokkal többet, csak itt közben voltak ilyen nagyságrendi, jó, nem is nagyságrendi, de mondjuk ilyen kétszeres szorzók, hogy mennyit telefonálok. Bizonyos ügyfelekkel is csak telefonon lehet értekezni, vannak olyan, most nyilván nem fogok ügyfelet mondani, de van olyan, aki egyszerűen elképzelhetetlen, hogy online call, hanem így hívogat, mit tudom én, naponta négyszer, és akkor ebbe segítsé, abba segítsé, az akkor, hogy van így projekt, úgy projekt. Már próbálom őket leszoktatni egyébként sikerrel, de hogy vannak ilyen...
És már SMS-t írnak.
SMS-t nem írnak, már arra hajlandóak, hogy Teams-en meg ilyen online platformokon kommunikáljunk, ez tipikusan munkaügy. De viszont amit észrevettem így vidékiként, hogy ha személyesen bemész valahova, akkor sokkal könnyebb elintézni dolgokat. Tipikusan mondjuk így MVM, EON, áram, víz, gáz szolgáltatás, mondjuk a gáz az nekünk nincs mindegy. És ugyanez telefonnal. Tehát benn volt egy... Jó, akkor következő témát pont ide tudom kötni, amit nem is vettem föl, csak így fejbe volt, hogy az MVM-nél leadtuk ugye, mi ide költöztünk 4 hónapja nagyjából, és leadtuk rögtön az első napon, második napon valahogy az óraállásokat, tudjátok, ami így átadás, átvétel kor, megkötöd, ízi, aláírja az előző, illetve ebben az esetben az építető, meg te, és leadott, hogy akkor ez az óraállás, legyenek szívesek, vegyék föl, és akkor innentől kezdve majd szépen az új tulaj, ebben az esetben mi, diktálja majd a hoppálását, a gyűrűm elnézést, diktálja majd az egyes, tehát órállásokat megírja be. Na, ez úgy sikerült, hogy a K betűt, amit írtunk, az kettesnek nézték, és 3 hónapon keresztül nem nagyon sikerült reagálni arra, hogy akkor az legyenek szívesek, azt nem kettes, hanem kilowatt, a kilowattból a K betű, és nem egy kettes, úgyhogy 10-szer annyi ilyen módon egy számmal többet írtak minden órálásra, ami azt jelentett, hogy nem tudtunk diktálni, mert nem tudtuk, ezt nem kell részletezni. Nyilván, hogyha alacsonyabb az órálás, mint amit be akarsz diktálni, akkor nem fogja engedni a rendszer. És most jutottunk el oda 3 hónap után, hogy elküldték a levelet e-mailben, hogy akkor ez a hivatalos válaszuk, és most figyeljetek, hát ők rögzítették az alapján, amit mi beadtunk, de hogyha más az óraállás kezdeti, akkor legyünk szívesek, javítsuk akkor az eredeti adásvételében, vagy átadás átvételében a számokat, és adjuk be még egyszer. Na mondom, jó, akkor ezen a ponton elég volt, és akkor telefon. És minden telefon, tehát mit tudom én, innen, ahol lakunk, ugye Pest keleti része, átmentünk Érdre, mert ott találtunk EON-os ügyfélszolgálati időpontot egy héttel későbbre. Tehát ilyen minden személyesen vagy telefonon lehet elintézni, az, hogyha e-mailben csinálod, akkor 1-2-3-4 hónapos átfutások vannak kifejezetten szolgáltatóknál, mondjuk ez arra vonatkozik. Egy csomó minden nagyon kényelmes e-mailben. Tehát akik abból élnek, hogy szolgáltatnak, és nem monopól helyzetben vannak, ott ők rá vannak kényszerítve, hogy responszívak legyenek, ott nem kell telefonálni. Megint a zárójelben egy zárójel, képzeljétek, hogy vettünk a kutyának ilyen fulacsot, amit mondtam múltkor, hogy nem működik, talán azt említettem, hogy az nem adásban volt.
Na mindegy, akkor magadban beszélted, mert még a Laci se hallott róla, nagyon olyan fejet vágott.
Nem működik a kulacs.
Igen, mert hogy olyan kulacs, tudjátok, hogy így kiüntöd a kutyának, és vissza tudod önteni, hogyha elfogyod, de ilyen lyukon keresztül, ilyen tök frankó, ilyen
hát ez ilyen amikor egy szét tudod pattintani, egy ilyen, van egy ilyen, mint egy félbevágott kulacs, olyan az egyik fele.
Aha, igen, olyat, hát nyilván cicáknak ugyanúgy működik, meg még mindenkinek, állatoknak, stb., úgyhogy tudod, miről van szó, és egyszerűen nem jött ki belőle a víz. És mondtuk, rendeltünk több dolgot, és mondtuk, hogy ezen kívül minden tökéletesen működik, hogy legyenek szívesek, küldjenek már egy újat, ezt e-mailben írtam, és visszaért a csávó, hogy működik az, csak ahhoz, hogy működjön, nem elég nyitott állásba kapcsolni a megfelelő kis pöcköt, hanem meg is kell azt nyomni, és nyomba tartani. Úgyhogy visszaírtam, hogy elnézést kérek, nagyon, nagyon sajnálom, borzasztóan kínos, de hát ennyire nyomorult vagyok. És akkor így visszajött, ami röhögő izét, és akkor mondták, hogy akkor minden rendben, igen. Szóval ilyen dolgokat tökre lehet e-mailben intézni. Délelőtt írtam, 2-3 órán belül jött a válasz, és megalázva, de válaszol a zsebemben tudtam tovább folytatni az életemet. Na, viszont az ilyen monopól helyzetben lévő szolgáltatókat kicsit sem érdekli, hogy mennyire gyorsan, meg hogy válaszolnak, pont. És akkor ott személyesen, meg telefonon, ha el tudod őket érni, Nóri próbálkozott 2-3-szor, egy órán keresztül nem vették fel a telefont, majd egy-két óra után, vagy hát ilyen 1-1,5 óra után minden egyes alkalommal bontották a vonalat szó nélkül. Uh-huh. Most nekem volt egy ilyen szerencsém, de hogy visszatér az eredeti témához 2 zárójel után, én azt gondolom, hogy még mindig nagyon nagy szerepe van a telefonnak, meg a telefonos ügyfélszolgálatnak, és egyelőre nem nagyon látszik szerintem, hogyha csak nem a ChatGPT-re, meg az ilyen-olyan Avaya és hasonló chat robotokra, meg ilyen telefonos robotokra gondolunk, akkor szerintem nyilván az mutat egy irányt, hogy esetleg majd nem lehet, hogy nem lesz, de nem, ez nem igaz, mert a chat robot, meg pláne a telefonos robot, az igazából nem fogja csökkenteni a telefonos ügyfélszolgálatnak a mennyiségét, sőt, lehet, hogy még növelni is fogja, csak annyi lesz a változás, hogy a túloldalon nem emberül, hanem robot, akkor is ugyanúgy annyit fogunk telefonálni.
Szerintem igen, mert ugye jó ideig velünk lesz. A chat robotra most is egy jobban működő alternatíva, hogy van egy ember, aki ott chatel, tehát hogy akkor igazából az is, tehát ha ez mindenképpen kiváltaná, akkor valószínűleg először az váltaná ki a telefonos ügyfélszolgálatot, hogy a chates ügyfélszolgálat, ami mögött egy ember van, és aztán azt az embert váltaná ki majd a chatbot.
Ja, pont ezt akartam mondani, hogy ha a kormányablaknak tök jó a chat szolgáltatása az ügyfél. Tehát, hogy érdemes velük csetelni, mert egész értelmes emberek ülnek ott, és tényleg jó válaszokat adnak. Tehát én például az őket telefonon nem tudtam elérni, személyesen nem akartam bemenni, ezért nem mondom, egy életem, egy halálom rájuk írok, és tök pöpec volt.
Ráadásul 0-24 7/7, ha jól tudom. Legalábbis én egyszer, amikor ilyen, nem tudom, este 11-kor írtam nekik, és válaszoltak.
Miért nem tudtál aludni?
Ja, én unatkoztam, kivel beszélgessek, Viki el volt foglalva, akkor beszélgetek a ügyfélkapusokkal.
Marika nénivel az ügyfélkapunál. Úgyis múltkor is milyen kedves volt. Egyébként szerintem annak éri meg telefonálni, aki egyébként is viszonylag asszertív. Tehát én nekem sokkal könnyebben megy telefonon elintézni valamit, mert meg Az átlagnál jobban győzök meg embereket arról, hogy csináljanak meg valamit. Ez most tök mély, hogy ez ilyen most nagyképű, vagy nem, ez így van.
Egy porszívó ügynök voltál előző életedben, én ezt már többször mondtam neked.
Ez lehet.
Mert te mindent el akarsz adni, még azt is, amit nem is kellene eladni, tehát ez abszolút igaz rád.
Jó, ezzel nem tudok vitatkozni, tényleg van egy ilyen vénem, de ez ilyen esetekben, amikor telefonon lehet per kell beszélni, ez előnyös, mert amikor lepattintanak, mert többször volt olyan, hogy addig faggattam, ha megkerestem a megoldást telefonon, hogy végül csak tudott valamit segíteni akkor is, hogyha bizonyos feltételeknek nem feleltem meg, vagy nem volt meg a kellő információ, amiről kapcsolatban be tudott azonosítani, mondjuk, vagy hasonló.
Tehát, hogy neked azért jó a telefon, mert ugye személyesen egy dekoratív nő, vagy...
Na, ez nem tetszik, nem tetszik az az irány, ahova ez majd ki fog futni.
Tehát, amennyiszt érted, egy hölgy lehúzza a kis dekoltázsát, egy picit ilyen picsnók, meg aranyos, de te a hangoddal tudod ugyanezt csinálni, tehát neked nem is jó a személy.
Mi? Dehogy nem, tök szép vagyok, meg okos. De főleg szép.
Uh-huh. Nagyon szép.
Te is jól szituált vagy. Csinos is majdnem.
Na, Laci, mondjál gyorsan valamit.
Mondjál a szőrös karú korai denevér.
De korai denevér?
Hát ez egy fajta.
Ráment a Wikipédián, hogy magyar emlősök, és akkor most vagánykodik, hogy tud ilyeneket sorolni.
Ez egy darab vakondal, ami van. Na, én egyébként pont ennek a telefonálás szempontjából inkább ez a Team Barbie, mármint, hogy ez a porszívó ügynök versus feszengős telefonáló. Én a nagyon feszengős telefonáló vagyok. Például, hogyha kajarendelésnél csak telefonon lehet felülni egy éttermet, mert nem működik a weboldaluk, vagy az app, akkor inkább lehet, hogy nem rendelek kaját, mert utálok idegenekkel beszélni, akivel még nem beszéltem, mert nem látom ki az, hogy köszönjek neki, hogy beszéljek vele, miért van ő ott a telefonnak a túlsó végén. Hogyha ismerőst kell felhívni, az nem feszengős már, mert akkor nyilván tudom munkában is.
Ezt nem értem, de miért feszengtek?
Nem látom azt, van valami random ember. Mi élőben is feszengős, de így még rosszabb, mert még csak az orcáját
sem
látom. Igen,
meg egyébként engem állandóan lecsesznek, tehát nem tudom, valamiért ilyen fejem van, vagy csak gyökér vagyok, tehát bármi lehet, de akármilyen ügyfélszolgálat, kórház, mit tudom én, egyszerűen így rám nézek, és azt érzik, hogy engem le kell cseszni. És illetve, hogyha rám néznek, akkor nem feltétlenül, de telefonba tuti, hogy lecsesznek mind. És mint egy kiskutya, így behúzom a farkomat, és így...
Azért, mert mit kell nyávogva fölhívni? Elmondod, hogy mit akarsz,
milyen hangon.
De várj, most én így Barbie jellemében találtam egy plot holt, mert hogy azt mondod, hogy így behúzott fújjelzett farkadat, ahhoz képest pont az előző adásban az állatkertes securitys bácsival nem húzott be fújjelzett
farkadat. Na erről van szó.
De telefonon, érted? Mert ott megvolt, hogy ránéztem, és láttam, hogy ezzel lehet, de telefonon...
Na azért, mert szerintem megnézed, hogy ki az, akit egy pofonnal be tudnál teríteni, és borulna, és akkor mehet, de telefonon nem tudod ezt felmérni, és akkor lehet, hogy ez egy kigyúrt, és jó, van, akkor mindegy, akkor nem csinálom úgy, hogy mondja.
Ja.
Szóval Barbie csak élőben emberkedik, hogyha...
Barbie, teljesen elgondolkodtad ezzel a plot hollal, úgyhogy akkor légy szíves, folytasd is az adást, Laci,
nem, most az fáj, hogy ilyen vinyogós hangon utánzol engem.
Jó, de most csak eltúloztam, nem ilyen hangod amúgy. Csak majdnem.
Na de várjál, most ugye, várjál csak, hogy a hallgatók ugye nem tudják, de mi ugye itt a felületen látjuk egymást. Tehát ez most egy videóhívás keretében zajlik az adásrögzítés. Itt most behúzott füledet falkodat, ha Isti beszól, vagy ez az élő hatásnak minősül, hogy mit megvéred magad?
De hát ezt ismerem, ezt a tököt, ez már nem érdekel. De
egyrészt, másrészt meg hogy húzná be füledet falkát, folyamat osztja az agyunkat.
Jó, lehet, hogy ő így definiálja azt, meg kell, már összevert volna minket, hogyha nem. Ha elérne.
Ja, nagyon kivagyok combosodva.
Na jó, gyerekek. Akkor nem értem továbbra, hogy még kell behúzni fületeket, farkatokat telefonálás közben. Még azt tudom tanácsolni annak, aki esetleg így zavarban van, hogy nagyon gyorsan vagy magadat, vagy a másik oldalon lévőt kell beégetni, inkább magadat érdemes, mert utána ki tudja, hogy megsértődik-e vagy nem. És ezt nem mindig egyszerű, ezért ennek van egy softabb formája, amikor a másikat kizökkented abból a szerepkörből, mert 48 ezredik ilyen hívását bonyolítja, és a számla információra vagy kíváncsi.
És megkérdezed, hogy jó volt az ebéd az ügyintézőtől.
De komolyan, ilyen apróságok, én nem ilyen alap dolgokat szoktam, hanem mindig, amikor így beszél, akkor így valamilyen formában, ha úgy van kedvem, akkor reagálok rá, vagy vagy ilyesmi, hogy mit tudom, fáradt a hangja, vagy nem tudom. Ezt mondjuk konkrétan soha nem mondtam, de valami ilyen kizökkentés.
A telefon végén?
Igen, főleg a férfi.
Azt akartam kérdezni, hogy a férfiekkel, ugye? Kiemeltem.
De jó, de mondom, azért mondom, hogy ilyet még nem mondtam, de hogy valamilyen fajta nem a konkrét ügyhöz kapcsolódó izé, és akkor, vagy akár elköszönésnél, akkor mondjuk már tök mindegy az ügyet szempontjából, de értitek, hogyha úgy köszönsz, hogy szép napot, vagy mondasz neki valami kedves extrát, akkor ez nem csak neki esik jól, hanem utána neked is jobb napod lesz tőle. Ez ilyen furcsa visszahatás, de működik. Úgyhogy ezt tényleg tudom javasolni mindenkinek.
Kedves hallgatók, aki...
Húzd fel azt a gyűrűt az ujjadra, légy szíves, mert le fogod ejteni megint.
Nem, már nem, egyszer ejtem le adásonként.
Jó. Mondjad,
aki feszeng a telefonhívásoktól, akkor az flörtén az ügyintézőkkel is megszűnik.
Igen.
Ez a sufni tanács.
Hát ezt ti mondjátok, én ilyet nem mondtam.
Előttem van a kép, ahogy a Laci akkor így legközelebb így felszívja magát, hogy na akkor most megrendelem azt a két pizzát, és akkor elkezdett, hogy...
Na mi van? Azt ide nézed, érzem mi van?
Ide érzem a keltészta illatát. Nagyon, nagyon szeretem ezt a helyet, és ennek is nagyon bájos a hangja. Mű.
Mi? Tésztát gyúrsz? Mi meggyúrhatná engem is, cica?
Kérek két magyaros pizzát, meg meséld el, hogy mi van rajtad.
Az egy egészen másfajta telefonhívás.
Az valami 0690-nel kezdve, 0690-nel kezdve. Tényleg ezek még működnek? Szerintetek vannak még ilyenek?
Persze. Mármint, hogy nem
honnan
tudom.
Honnan tudod?
De
ezeken... annyi volt.
Nem az eszemet játszom, ezeken új volt külön ilyen előhívó a szexezős telefonhoz.
Jaj, ne jelzd már az eszemet, tökömet.
Tehát, hogy szerintem hozzám már az internet hatása előbb elért, tehát, hogy nem kellett ilyen telefonhívások a bolt.
Mi? Nem láttam még emelt díjas telefonszámot? 0690-el kezdődött.
Az mindig úgy kezdődött, és ilyen napilapok, meg ilyeneknek ott a hirdetés rovatában ilyen látszott, hogy olyan néni, aki abszolút nem az a néni, akit te
tökre nem sütne meg egy tojást.
Igen, és akkor ilyen bőrszerkóba, vagy így ciciket előtolva, és akkor ott volt egy telefonszám, és ilyen brutális óradíja, vagy percdíjjal, ilyen, mit tudom én, 500-600, tehát, hogy ilyen iszonyatos percdíjjal dolgoztak, és nem tudom, hogy ezek...
Szó szerint.
És nem tudom, hogy ezek még dolgoznak-e, mármint, hogy ezek még működnek-e, meg még hívogatja-e valaki őket. Ezt utána fogok nézni, hogy ennek még van-e létjogosultsága, hogy érted, valaki telefonba ennyi pénzért azt mondja neked, hogy térdelj le és szeress, vagy
De szerintem ez is a netre költözött, mert az OnlyFans-en nincs ilyen szolgáltatás, hogy ilyen privátban ott, nem tudom, élőztök, és
na,
akkor...
Na most mit kérdezgettek? Hát úgy is tudjátok ezeket, ti mocskok.
Jó, de most nem amúgy...
Egyrészt honnan tudod, hogy mi az, hogy OnlyFans? Ez is érdekes. Meg hogy biztos van olyan szolgáltatás, jó, akkor megint játsszuk az agyunkat. Biztos van. Da. Szóval van? Van, hát. Biztos van.
Telefonon szerintem már... Na itt is, ugye, hogy a változnak a telefonos szokások?
Most na
már...
ez az. Van-e még pornóhívás?
Jó, vap sincsen már, de most komolyan ilyenekről akarunk beszélni? Hogy nincsen már vapos böngésző, meg nincsen már 60 pixeles kijelző?
Na és a vapon volt vajon pornó ezek után?
A vapon volt pornó.
Honnan tudom?
Milyen?
Mert akkoriban ezt nézegettem. De nem ilyen pornó rajzok voltak, meg ilyen pornó sztorik, történetek ez az.
Istenem.
Hát amikor vap volt, akkor én voltam szerintem 15-16 éves.
Hát akkor igencsak a hormonok tomboltak a kis Pistibe. Na, mert most is, de most már legalább le tudod vezetni.
Köszönjük
máshogy.
Szépen.
Na jó, hát ezt kiveséztük szerintem.
Abszolút kiveséztük.
Na, figyeljetek, én most új dolgokra jöttem rá, így az 5. évadhoz érkezett a Cápák között című méltán népszerű RTL klubos show műsor. Aki nem ismerné, ott 5 darab, illetve 5 fő ilyen befektetés közeli, vagy befektetésekben utazó komoly pénzember tevékenykedik, és azt, vagy ezt a csapatot próbálja meggyőzni mindenfajta ilyen kezdő, közepesen kezdő vállalkozó a saját ötletével, cégével, és arra próbálja rávenni ezeket az embereket, ezt az 5 csávót, bocsánat, 4 csávót és egy lányt, hölgyet, hogy befektessen az ő bizniszükbe. Szerintem mindenki ismeri, de aki nem, annak ezt a rövid felvezetőt fel tudtam ajánlani. És arra jöttem rá, basszus, hogy ez engem érdekel. Így a mai, de konkrétan a mai nap folyamán január 10-én veszünk föl, így arra jöttem rá, hogy már pedig én ezt most megnézem, ez egy egyórás adás, az 5. évad első része, és basszus, egyrészt a Balogh Petyára nagyon-nagyon felnézek, az egyik ilyen
ez
cápa.
Ez a Szent Királyi Vizes?
Nem, az a másik, az valami Len Levente, Balogh
Levente. Jaj, Levente, tényleg. Uh-huh.
őre egyáltalán nem. Meg van még ugye másik három csajszi, emberke, az egyik a Tomán Szabina, aki ilyen kozmetikum, meg mit tudom én, mikkel foglalkozik, meg a Bravo Gruppos CEO, meg még valaki, aki ilyen földművelés közeli dolgokkal foglalkozik. Nem tudom, valamilyen moldován, akárkicsoda. Elnézést, hogy nem tudom a pontos neveket, tudjátok, hogy ezekben nagyon rossz vagyok. De hogy nagyon élvezetes, így tökre várom, hogy mit fognak kihozni, meg hogyan kommentelják, és azt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy így én azt szokták mondani, hogy aki elindul ebben a vállalkozó, nem, pont fordítva, aki elindul ebben a behódolós, mindig főnököd van típusú ilyen hagyományos multis életben, most tök mindegy, hogy a multi alatt egy 80 fős céget értünk, vagy egy 8000 főset, de ez a hagyományos dolgozó, vagy employee, vagy van egy főnököd, elvárások vannak, annak nagyon nehéz 10 évek után, 10-20 év után átváltani vállalkozóba. És én ilyen vagyok már, mint előbbi. Tehát én ilyen behódolós, mindig volt főnököm, nem azt mondom, hogy mindig meg volt mondva, hogy pontosan mit csináljak, meg most sincs ez így konkrétan megmondva, csak egy kis keret van nagyjából, de hogy én azért tartok ettől a vállalkozói léttől, és nem is nagyon vagyok rajta, hogy akkor ebbe belevágjak, pedig több ilyen ötletem is lenne, amit esetleg szívesen csinálnék, de hogy jó az, hogy mondjuk vannak fixabbik, amikért nem kell mondjuk aggódni, meg ilyesmi, nem kell mondjuk napi 10 óránál többet dolgozni, semmelyik nap sem, stb. És nagyon érdekes látni, hogy a másik oldal, aki meg ilyen vállalkozói létből jön, és ilyen 18-tól, nem tudom, 70 éves korig voltak benne, meg vannak benne emberek, azok hogyan gondolkodnak, és hogy mennyire más az a hozzáállás, amikor a saját bizniszedet építed. Na és akkor ehhez kapcsolódóan meg a mentorok, vagy ezek a úgynevezett cápák tök sok inputot adnak. Úgyhogy a műsort egyébként ismeritek? Mármint így láttatok már belőle epizódot?
Hát én látni nem láttam, csak a koncepciót ismerem, tehát így hallom.
Én a magyar változatot egyáltalán nem ismerem, az angolból, aminek az eredeti címe a Dragon's Den, abból YouTube-on láttam ilyen egy-egy pitchet, nem tudom, a pitchre
van. Shark Tank a angol
cím? Az amerikai. Amerikában ja. Shark Tank, angoloknál Dragon's Den, nem tudom, hogy miért van így. De most azon gondolok, hogy a pitchre tényleg van egy jó magyar szó, amikor előadod az ötletedet a befektetőknek.
Hát pitchnek szokták hívni, de nem csak előadás, mert az nem adja vissza a pitchet, tehát ez egy ilyen rövid előadás, rövid frappáns előadás, ami egy konkrét célra fókuszált, talán így tudnám körülírni. Mm. Na igen, és akkor azt ismered, a magyart meg nem annyira?
A magyart abban egy percet nem láttam, csak tudtam, hogy van magyar változat. Egyébként valóban engem is tökre lekötött az a... Ugye elég sok videót megnéztem, hogy fel volt töltve a saját YouTube csatornájukra. Főleg azokat szerettem, amikor mind nagyon fogalmatlan vállalkozó jött, és akkor így kérdeztek kettőt, és így nem tudom, és akkor fogták a fejüket.
Én amúgy nem azt szeretem, én azt szeretem, amikor van, hogy beszállnak, és akkor így megy az alkudozás, meg egy challenge-elik, hogy akkor mi merre, hány méter, meg azt nézem, hogy mennyire kevés input alapján döntik el, hogy beszállnak valamibe. Tehát tényleg annyit tudnak elvileg a cégről, amennyit ott találkoznak. Tehát nincs az előválogatáson például nem vesznek részt a cápák, ezt a múltkor a Balogh Petya elmondta például. És tehát, hogy amennyit látunk belőle, jó, lehet, hogy ki van belőle vágva bizonyos rész vagy részek, de ugye nagyon sok biztos, hogy nincs, és így mondjuk az, hogy egy ilyen 10-15 perces beszélgetés alapján, de akkor inkább már sokat mondok, inkább maradjunk az 5-10 perces beszélgetés alapján, így eldöntik, hogy akkor nem tudom én a cég 5%-áért beleszállnak mondjuk 10-15 millió forinttal, mondjuk úgy átlagosan. Ilyen összegek szoktak menni. Nem azt mondom, hogy ezeknek az embereknek azért ez óriási tétel 10-15 millió forint, de hogy nem azért lettek mondjuk cápák, mert mindenféle felé szólják a 10-15 milliót, tehát nagyon érdekes, hogy mondjuk habitusból, hozzáállásból, információ mennyiségből, amennyi mondjuk a másik oldalon rendelkezésre áll, tehát az adott piacot mennyire ismerik, ezt néhány kérdéssel próbálják fölmérni, stb. De hogy tényleg 5-10 percet annyi infó gyűjtenek, ami alapján jó eséllyel meg tudják mondani, hogy az nekik megéri beszállni, vagy egyáltalán finanszírozni ezt a működést, akár ideig, óráig, vagy nem éri meg, és szerintem nagyon-nagyon jó impulzusokat lehet ebből a műsorból találni, vagy kapni. Tökre örülök neki, hogy ez most így előjött, és el fogom kezdeni szerintem az első évattól, mert tényleg rengeteget lehet bele tanulni. Azt kell mondjam, ami nagyon érdekes, mert egy ilyen RTL Klub szintű, nem is tudom, csatornán, minek hívják ezt, tévéadó, ilyen műsorok szerintem ritkán születnek, vagy én nem nagyon találkoztam még hasonlóval idehaza. Persze itt ez se idehazai, vagy ez se itthoni műsor, mert egy úgymond koppintott
jó,
koncepció, de akkor is.
Jó, de attól függetlenül itthon forgatják.
Meg azt attól meg kell csinálni itt is jól, mint
ahogy... Igen, tehát, hogy ez szerintem nem csorbítja az érdemeit,
ja,
hogy
nem,
ez most tetszik.
Nem. Ami szerintem nagyon-nagyon sokat hozzátesz, hogy nem azt mondom, hogy a tökéletes cápákat sikerült megtalálni, mert valószínűleg tudnék azért jobbat mondani egy vagy két ember helyett, vagy szerintem jobbat, de úgy nagyon jó a kémia, tehát így azért ez az ötös, ez így az egyik legjobb ötös, akit össze lehetett szerintem rakni. És ez rengeteget számít. Tehát más, tudjátok, más doménekből jönnek, más témákból mást éltek meg, de mindannyian valamilyen formában cápák a saját témájukban, és így tök jól működnek együtt, mindenképpen kommunikatívak, mondjuk ezen a szinten nem nagyon vannak szerintem nem kommunikatív emberek, akik már ideig eljutottak, és egymást ismerik savazni. Aminek így egy tök jó dinamikája van. Na, ennyit akartam, nem tudom, hogy egyébként kedvet csináltam-e bárkinek, de szóval jó a magyar rész. Magyar
én még azt kérdezem, hogy a magyarban ez mennyire van jelen, amit én a legjobban szerettem a szivatásokon kívül az angolban, hogy tényleg látszott, hogy azok az emberek, akiket odaültettek, mármint ott akkor sárkányok, mondjuk, hogy cápák, valóban értettek a befektetésekhez, meg az üzletekhez, mert sokszor egy-egy kezdővállalkozónak vagy olyan keresztkérdéseket tettek fel, ami nekem a büdös érben mit volna eszembe, de nagyon valid kérdés volt, vagy olyan problémákra mutattak rá egy ilyen 10 perces pitchnek a végén, jó, mondjuk ott azt hiszem, ott, mint hogyha ha mondták volna, hogy előre megnézik azért a kimutatásokat, mert valami papírokra szoktak ott mutogatni, de nem tudom, lehet, hogy nincs így mindegy, de egy rövid pitch után olyan problémákra mutatnak rá néha, ami alapvető gond lehet egy hosszú távú működtetésében a vállalkozásnak, és még a saját kitalálójának se jutott eszébe, és akkor ott van ez a random vállalkozó, aki azt mondja, hogy hát, hogy ez így, meg így, ez valószínűleg problémás lesz, és nem nagyon tud rá mit reagálni, mert akkor esik le neki, hogy ja, hát erre valóban nem gondolt. Ilyen van a magyarban is, hogy...
Van, és az egyik legjobban ezt szeretem, amikor azokat challenge-elik, hogy mit tudom én, most például legutóbb egy ilyen makaronos terméket hozott be a Csajszí, tök finom makaronos dolgokat sütött, és akkor így most én árképzésről, meg ilyesmiről nem beszélnék, bár ott is voltak izgalmas dolgok, de mondjuk az egyik megkérdezte az egyik cápa, hogy akkor ez most itt mennyi a makaron? És akkor nem tudom én, 500 forint ugye nagyjából egy makaron Budapesten, most ilyen inkább plusz, 500 plusz, de mondjuk számoljunk 500-zal, és ő neki meg valami 7990 volt a 6-8 makaron, plusz a csomagolás. És akkor így kiszámolták, hogy nem tudom, 6 makaron mondjuk, nem tudom, 3000 forint, hogy 8000-ért adja ugye a cuccot, akkor gyakorlatilag ő egy csomagolás kereskedő, tudod így. Akkor te igazából nem makaront árulsz, hanem 5000 forintért árulsz csomagolást, amiben raksz néhány makaron, és akkor itt hogy ledöbbenés, meg mit tudom én, és akkor csomagolást árulunk? De hát, hogy ez így ilyen celofános izé, hát nem ebbe az irányba megy a világ, hanem hogy a fenntarthatóság, mit tudjátok, és én óriási ledöbbenés, hogy az csaj odajött, hogy akkor makaronos, ő egy makaron készítő, amit szépen igényesen becsomagol és lehet adni ajándékba, aztán a végére kiderült, hogy egy celofán készítő műanyagiparos, ami mellé csomagol makaronokat. Ez most egy nem itt ebben a pitchben, vagy ebben a makaronos tiában nem pont erre húzták föl, de hogy ilyeneket simán kihoznak a cápák, és imádom, amikor ezeket így ilyen out of the box kérdezgetik, és teljesen más irányból közelítik ugyanazt a helyzetet, mint amit az adott vállalkozó mondjuk egy-két év alatt összerakott, és tök büszke rá, és valószínűleg tényleg büszke is lehet rá, de nem feltétlen találta meg azt a terméket, vagy termékcsoportot, amivel mondjuk ő nagyot tud szakítani, vagy nagyot tud menni.
Amúgy, ha most így belástad magad a műsorba, és megismerted közelből, akkor érdemes lehet visszatérni az IT Crowd-nak a vonatkozó epizódjához. Nem tudom, nézte, gondolom IT Crowd-ot, nem?
Én mindet.
Na, abban volt, amikor azt a, nem is tudom, milyen melltartót akarták ugyanebben a műsorban pitchelni, és amikor én láttam azt az epizódot, még nem ismertem ezt a műsort, tehát önmagában is vicces volt, de úgy, hogy tudod, amit parodizálnak, azóta újra néztem, úgy még viccesebb, úgyhogy ha valaki, akár a magyar, akár az angolt megnézte, érdemes visszatérni ahhoz, meg amúgy, ha meg nem láthatok IT Crowd-ot, akkor nézzetek, mert nagyon vicces.
Az IT Crowd-ot az tényleg nagyon-nagyon vicces, én csak másodszorra nekiállva találtam egyébként viccesnek, egyszer abba hagytam az első részt, én mondtam, hogy ez nagyon erőltetett, aztán kiderült, hogy nem az. És emlékszem, hogy volt olyan, hogy feküdtem a kórházban, és plazmaferezis volt, meg mosták ott a véremet, és feküdtem a kanül jött ki a nyakamból, és közben laptopon, illetve tableten néztem az IT Crowd-ot, és annyira elkezdtem röhögni, hogy tudatosan harapnom kellett a számat, mert hogy nehogy kimozogjon a cucca a nyakamból, meg a meg a csövek, annyira vicces voltam. Most el tudjátok képzelni, hogy ha valaki a kórház kellős közepén, amikor egyébként nem csak egy ilyen random beugrik egy vérvételre, hanem tényleg ott komoly probléma volt, ilyen szinten meg tud röhögtetni, akkor az egy jó sorozat, úgyhogy abszolút ajánlott. No, úgyhogy szápák közöttet ajánlom, és akkor részemről mehetünk tovább a pezsgés. Pezsegjünk tovább.
Igyunk.
Jó. Találtam egy tök érdekes cikket, és utána olvastam Törlei Józsefnek, aki 165 évvel ezelőtt született, és ugye...
Lesz ilyen nyomorúságos ember hal ebben a sztoriban is, amit szokott?
Vagy... Meg fog halni, ezt most mondom, Laci, tehát készülj fel, mivel 165 évvel ezelőtt született, meg fog halni, tehát ezt most mondom.
De már nem, meghalt, nem? Vagy még csak megfog? Akkor...
Hát nem csak, hogy a sztori végére, tehát hogy nem az lesz a vége, hogy mit tudom, és boldogan élt, míg meg nem halt, meg vagy mit tudom én. Nem, tehát, hogy ez
de
meg...
ez lesz, csak azóta meghalt.
Hát, igen.
Jó, de nem azt szoktam reklam.
Nem, tudom, nem lesz nyomorúságos élete, jó? Tehát ez egy...
Na, azért rendhagyó akkor, hogy...
A pezsegia.
Jó.
Honnan jött a pezsgő?
Ennyi pia között csak vidám lehet az élet.
Igen. Egyébként tudjátok, hogy a pezsgő az hogy készül, vagy mi a lényege a pezsgőnek?
Megbudjon a bor egy kicsit, aztán pezseg.
Nyomnak bele széndioxidot, bor.
Nem nyomnak bele, képzeld el, hogy nem nyomnak bele. Én is azt hittem, hogy nyomnak bele, de nem. Hanem ez gyakorlatilag az erjesztés miatt bubisodik meg, és tehát, hogy ez belerakják a borocskát üvegbe, ilyen eljárás, olyan eljárás, de hogy gyakorlatilag ott úgy erjed meg, hogy abból pezsgő lesz. Ez most a nagyon-nagyon egyszerű...
Hát némileg elnagyoltnak tűnik,
igen,
de oké.
Igen, lebutított verziója, de ahogy így utána olvastam, rájöttem, hogy ebben nem akarok jobban belemenni, mert hogy tök sok formája van, és nem is túl izgi. Na, tehát Törlei József úgy indult, hogy az ő apukájának az eredeti neve, biztos, hogy nem jól mondom, mert németül nagyon diszes vagyok, ez Schmiel Valentin volt, aki annyira magyar volt, hogy megváltoztatta a nevét Törlei Bálintra, azután, miután részt vett az 1848-as szabadságharcban.
De figyelj, Schmielnél mennyivel magyarosabb a Törlei?
Mindjárt mondom, hogy ez a Schmielen, ez a kihúzni, törölni magyarul, és ebből így addig fordítgatta, amiből lett ez a Törlei. Tehát, hogy nem az lett, hogy töröl, vagy kihúzós Józsi, vagy Bálint, hanem ebből lett ez a Törlei.
Nem lehet, hogy ez csak valami utólagos hozzátákolás, és igazából tanúvédelmi programban volt? Mennyire más az a Schmiel Valentinből? Mondjuk a ja, Bálint az a Valentin. Hát jó, igen. Akkor legyen.
Hát a törlő, akkor meg töröl, meg az is stimmel.
Nem annyi, tehát jó? Szerintem ez tök kreatív volt.
Az.
Volt neki egy felesége, Vojnics Mária, akivel közösen 6 gyermek született, ebből 4 érte meg a felnőttkor, és a 3 fia volt Törleiéknek, ebből a legkisebb volt József, aki 1858. január 10-én látta meg a napvilágot.
És a születésére még nem tudtak pezsgővel kocintani, legalábbis Törleivel semmiképp.
Törleivel nem. Egyébként pezsgőgyártás az már volt Magyarországon akkor is, ahogy utána olvasgattam, de hogy a Törlei név meg a Törlei gyár emelte a nagyok közé a magyar pezsgőgyártást egyébként. Tehát akár kocinthattak is a születésére pezsgővel. Na, és...
Nem a szovjotszkaja igrockoja? Azt hittem, hogy az.
Az a... Na, szóval, elment ez a József Grázba tanulni kereskedelmet, és ott megismerkedett egy francia pezsgőgyárossal, Théophile Röderrel, vagy mit tudom én, hogy mondják, és annyira megtetszett neki ez a pezsgőgyártásos díj, hogy 22 évesen Reimsben alapított egy pezsgő üzemet, és aztán, amikor...
erről hozná le a Forbes egy cikket, hogy mert pont így működnek a dolgok, hogy volt egy jó ötlete, hogy akkor lesz egy pezsgő üzem, és azt így csettintésre, hát gondolod, alapítok. Én is így szoktam egyébként pezsgő üzemet alapítani, hogy sétálok a Dunaparton, hú, de csinálnék egy pezsgő üzemet, aztán Kőbányán gyorsan vezek is egy épületet 10 milliárdból, meg összerakok egyet.
De ja, igen. Ez lehet, hogy át lehetne így írni, igen, ilyenre. Ilyen kicsit ilyen szenzációhajházban.
De az is lehet, hogy Törlei picselte a cápáknak, hogy nagyon ötletem van, csinálni pezsgőt. Na?
10%-ért 100 milliót kérek. Mit mondtak?
Bubis.
Szóval, igen?
Igen. De, szóval szerezte, tehát ilyen borbeszerző körúton volt Törlei, és Budafokra keveredett, és rájött, hogy igazából nekem nem kell, hogy külföldön legyen pezsgőgyáram, úgyhogy csinált egyet egy magyar gyárat, ami a mostani, vagy illetve utána majd egy kicsit átköltözött, de hogy tök közel van a mostani gyár helyét, tehát Franciaországból szépen hazaköltözött, és ott ezt a pezsgőgyárat megnyitotta, ezt a helyet ki is nőtték, és akkor utána 8 évvel később költöztek az Anna utca 7 alá, ahol továbbra is, tehát még mindig ott van a törlei gyár.
Úgy megjegyzem, ez egy okos húzás volt, mert szerintem Franciaországban kicsit nagyobb volt a konkurencia pezsgőből, mint akkoriban Magyarországon.
Igen, igen.
De
igen.
Mondjuk nem biztos, hogy ott lehet, hogy normális champagne tudott volna csinálni.
Hát de azért itt is vannak jó borok, na. Szóval.
Egyébként Reims az nem champagne tartományban van szerintem.
Fogalmam de... sincs, Franciaország, jó? Elégedjünk meg ezzel.
Rendben.
Na, Dőlei nem szarra gurigázott, itt egy 20.000 négyzetméteres,
igen,
háromszintes pincerendszert építetett, és ebben az üzemben voltak liftek, elektromotorok, gőzgépek, de még csillesor is. Úgyhogy ő nagyon profin tolta. És,
a csilléket?
Igen, meg a hordókat.
Igen. Egy új technológiát is kifejlesztett, ami én rohadtul nem értem, úgyhogy nem fogom olvasni. Viszont amit értek, az az, hogy Magyarországon elsőként ilyen céges teherautókat vásárolt, és ugye ez is egy tök jó reklámfogás volt, hogy rá volt írva, mint ami most is, ugye a Horváth Rudolf, csak itt az volt ráírva, hogy... hogy Törlei, igen, és egyébként Törlei József alapító tagja volt a Királyi Magyar Automobil Klubnak is, állítólag nagyon jó sofőr volt, és hát ez most megoszlanak a vélemények, de vagy az övé volt a harmadik, vagy az ötödik számú jogosítvány Magyarországon, amit kiadtak, és hozzá köthető az első közlekedési baleset is.
Ugyanis... vezetés?
Azt nem tudom, mert ugye ezt még akkor nem nézték, meg hát ugye akkoriban még nem annyira voltak elterjedtek az autók, de hogy Czólich János utcaseprőt ütötte el, aki egyébként nem lett különösebb baja, viszont Törlei kifizette 3 napi bérét, illetve adott neki pár üveg pezsgőt is, és ezzel le is tudták ezt az egész balesetet, mert ugye még akkor nem volt ilyen, hogy biztosítós díj, meg tehát nem mentek rendőrhöz, mert azt se tudták, hogy mi van, tehát annyira újdonság volt még ez az autó.
Azt hittem legalább másik kocsival kocsad, az egy kétjelenítettebb használt volna, de akkor szerencsére az utcaseprő úgy megúszta.
János, igen, de egész olcsón megúszta, igen. Aztán Törlei tök jó reklámfogásokat is alkalmazott, és hogyha úgy rákerestek, hogy Törlei plakát, akkor nagyon szép ilyen Art Deco szecesszió stílusú plakátokat készítetett, ami akkoriban ugye nagyon menő volt, illetve hát ugye azt sugallta, hogy hát ez egy ilyen nagyon prémium cuci-muci.
És lehet, hogy már akkor megvette az éjfél előtti reklámblokkot szilveszterkor az összes tévécsatornán.
Simán. És állítólag egyébként az is, tehát van egy ilyen urban legenda is, hogy voltak arra külön emberei, akik bementek különböző helyekre, és Törlei pezsgőt követeltek, és ahol nem volt Törlei pezsgő, ott gyorsan beszerezték, mert hogy ugye tök égő volt. Tehát ilyen tök nagy botrányt csináltak, hogy nem volt Törlei pezsgő, mert hát tök menő, és hogy ők nem tudnak inni Törlei pezsgőt, tehát állítólag ez is hozzásegítette az elterjedéséhez.
Igen, itt ilyen FTC-s kidobó emberekre kell gondolni, tehát Barbie így szépen eufemizálta, hogy voltak úgynevezett emberei, tehát hogy oda mentek, azt szétvertek ezt azt, hogy nem volt Törlei pezsgő, mert mérgesek lettek.
Lehet.
Nem tudom. Álmérgesek.
Nem tudom. Na, egyébként ott Törlei ezen az Anna utcán, ahol ez a gyár megszületett, ott hát egy kastélyt terveztetett, meg teniszpálya, pálmaház, fürdőmedence. Szóval ez egy ilyen, hát nem túl szar környék volt.
Elmegy egynek.
Igen, és hát a napokban, vagy hát napjainkban pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ sugárbiológiai és sugáregészségügyi főosztályán működik ebben az épületben, ebben a kastélyban.
Sugáregészségügyi nagyon jól hangzik.
Laci készű, kapaszkodj, mert most jön Törlei halála, mert hogy 1907 nyarán, igen, miután kibulizták magukat a gyár 25 éves alapítása után, elutazott Brüsszelbe egy konferenciára, aztán elment a belga tengerpartra, ahol vakbél perforáció miatt hirtelen elhalálozott július 28-án, 49 éves korában.
Törlét is Brüsszel vette el tőlünk.
Meg a szankciók.
Ez a Brüsszel, ez most már megrohadhatna, nem?
Fekét kapott a háborús szankcióktól, szegény.
Ilyen előfekély. Hát Törleinek nem volt örököse, úgyhogy a tesói fiai között dobálták szét az uradalmat. Kollatilag, és aztán hát...
Kinek a... Hol?
Törlei József fiú testvéreinek a fiai örökölték meg ezt az egész birodalmat. Építettek egy mauzóleumot is, amit viszont 1957-ben sírrablók dúltak fel, és ezeket valóban...
Valószínűleg éhes, illetve szomjas brit turisták lehettek.
Az is lehet.
Pezsgő reményében.
Hát, vagy már nem szomjas.
Kutakodtam a neten, azt olvastam, hogy ez a mauzóleum épületét a 90-es években egy vállalkozó egyébként diszkót akart belőle csinálni, de ez nem jött össze. Ki ez az állat, aki egy mauzóleumban diszkót akar?
Hát mikor lenni mauzóleumból lehet, hogy érdemes lenne.
Lehet, írjál Putyinnek egy e-mailt. Vagy Putin. Hívj fel telefonon, ugye attól függ, hogy melyik kommunikációs formát, és mivel te a telefonban vagy ügyesebb, ezért érdemes.
Jó.
Nekem ennyi Törlei papáról.
Még a gyár kapcsán nekem annyi kérdésem lenne, hogy ott esetleg van infót, hogy ezt a szocializmus alatt az államosítást, azt hogy úszta meg, vagy lehet, hogy államosító volt, mint a Cvak, csak visszakapták aztán az örökösök, vagy ott hogy még ma is van Törlei.
Ennek megmondom őszintén, ilyen jótékony homályfedé, én úgy látom, mert erről az időszakról nem találtam semmit Törlei oldalán se. És lehet, hogyha az ember könyvekbe olvasgatná, akkor ott lehet, hogy jobban le van ez írva, de hát így ezt Törlei oldalán nincsen nagyon kifejtve.
Mm. Jó.
Jó.
És akkor kis szubjektív, a Törlei pezsgő az finom?
Én megmondom őszintén, mivel nem szeretem a pezsgőt sem, különösebben egyedül a Cinzano pezsgőtől nem húzódik nagyon össze a szám, ezért én így nem tudok erről nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy mostanában egy ilyen középkategóriásnak számít, egyébként hungarikum a törlő is.
Wow, akkor finom.
Akkor így átok. Ha igaz magyar törlejt iszik, vagy bébét. Lehet, hogy következő adásra a bébépesgőnek nézek utána.
Meg úgy törléből is van többféle, mert van azt hiszem édes, meg talán ami száraz, félszáraz, meg rozé, meg fehér. Meg... Én például rozét persze nagyon szeretem, de én nem vagyok, tehát hogy rám nem kell hagyatkozni ilyen sznop körökben, mert általában azt, ami itt jónak mondanak, azt én nem szeretem. Tehát én a borokat, a borokból is az ilyen legótvarabb édes desszett borokat szeretem, csak az ilyen száraz vöröseket, meg fehéreket utálom pezsgővel, és ugyanezt, hogy ilyen édes pezsi, az finom.
Pontosan. Tehát itt a kommerszar az megy ebben a podcastban. Tehát az édesbor, olyan finom tokai édesbort hoztak, nem is tudom, szomszédék, vagy valaki volt itt a mi napokban. Egy két nap alatt megittuk, ami azért durva, fél liter volt csak, és ketten ittuk ugye Nórival, de hogy ez nem tűnik egy ilyen nagy fogyasztásnak, mert napi fél deci, vagy mit tudom, hogy jön ki egy deci bor naponta, mondjuk, kicsivel tudod. De mi nálunk rendszeresen az volt, hogy itt én 3-4, inkább 5 havonta kinyitottunk egy bort, hogy meginnánk egy kicsit belőle, egy kupicát, tényleg itt egy fél decit, és rendszeresen kiöntöttük az összes többi maradék 6 decit. A rendszeres alatt tényleg azt kérem, hogy megcsináltuk 3-4-szer mondjuk 2 év alatt, és ez meg elfogy. Tehát én azt gondolom, hogy most 35 éves vagyok, el kell vállalni, hogy én igénytelen izé vagyok, egy nem hozzáértő közepes kommersz izé, hogy az is, a jó édes borok, egy jó tokai, egy jó, mit tudom, nem is tudok most más miért mondani.
Jégbor.
Azt mondjuk nem tudom, micsoda.
A jégbor biztos... ez, amikor már megfagy az a szőlőszem, és abból csinálnak bort. Tehát állítólag az a picsa édes, tehát amitől beragad a feneketek. Az
nem a must.
Nem.
De abban nincs alkohol a mustban, ez már bor. Tehát ez alkoholos cusz, csak édes.
Ja, értem.
Tehát akkor ezt kóstoljátok meg. Velem megkóstoltatok, hogy de ez annyira isteni, hogy ez biztos, hogy imádni fogod a jégbort, mert az annyira édes, és így cefre. Amúgy legközelebb ne öntsétek ki a bort, rengeteg fincsi boros kaja van. Használjátok el főzéshez.
De nem úgy van, hogy kiöntjük azonnal, hanem elrakjuk, azt egy hónap múlva kiöntjük, mert nem itte meg senki.
Azért mondom, de hogyha egy fölpöccintetek egy üveg bort, akkor utána főzetek valami borosat, és akkor így
meg kell kiönteni
egy. De mi a rohadt egy hónapos bor is mehet a kajába?
Nem. Borosztatok, és aztán főzzetek belőle valamit rá 3 napra például.
Úgy ütemezitek a borozást, hogy tudjátok, hogy akkor kedden marhapöri lesz, akkor vasárnap borozzatok, hogy megmarad, az mehet a pöribe.
Jó, ez egyébként jó megközelítés, csak olyan kazva, hogy még bízunk benne, hogy elfogy, aztán nem fogy el.
Szomorú. Hát jó, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát érted, én itt próbálok ilyen ökomanci lenni, és megmenteni a világot a bor pusztulásától, nem tudok veletek mit kezdeni.
De jó, tetszett a javaslat, úgyhogy majd Nóri úgy is hallgatja, és akkor elrakja ezt a humorosba, amiket javasolt, valamint a jó ötletek közé. Na, én hoznék egy könyvet, mert az életben nem fogjuk feldolgozni a backlogomat ezzel kapcsolatban, ami egy csodálatos könyv, és most direkt egy nagyon erős könyvet akartam hozni, lesz majd itt szépen lehúzás is a következő hetekben. Ez a Randy Paustól az utolsó tanítás. Ismeritek ezt a kötetet, illetve a Randy Paust, ha így ejtik?
Nem.
Én igen. Viki olvasta sokszor ezt a könyvet, és nagyon ajánlotta, és még nem olvastam el, de tudom, miről szól, és nagyon-nagyon érdekel, de még nem jutottam odáig, hogy elolvassam.
Na, akkor mondd el, hogy te mit tudsz róla, már mint így történet szintjén, aztán nem mondok róla egy-két gondolatot akkor utána.
Na, most lesz ciki, ha nem tudod?
Nem, hogy a Randy Paust egy, aztán nem mondom, hogy hol, de valahol Amerikában egy egyetemi tanár volt, akinél azt hiszem, hogy hasnyálmirákot diagnosztizáltak, és tudta, hogy a napjai meg vannak számlálva. És ami a könyvben is le van írva, az életszemlélet, amit így összegyűjtött egy utolsó, azért az utolsó tanítás, vagy last lecture angolul, amit így a hallgatóinak még így, hát a saját életétől is búcsúzva átadott útravalóul, hogy az ő tapasztalatait, amit így átszűrt ezen a gyors lefolyású hálós betegségen, azt így át tudja neki adni, hogy ne téveszte az ember szem elől a fontos dolgokat, és akkor ennek az előadásnak a tartalma, vagy legalábbis nyilván kibővítve, de a lényege, az benne van ebben a könyvben, én ennyit tudok róla.
Ilyesmi.
Meg az élettörténete is valamilyen szinten benne van, ha jól tudom.
Igen, majdnem teljesen pontos, azért nem az előadás tartalma van ebben benne, hanem van egy író, akit megkért, hogy írja le az ő gondolatait, mert hogy amikor megtudta, hogy nem tudom, hogy fél éve van hátra, egy éve hátra, nem tudom pontosan mennyi volt, így azért nem is derült ki, csak nagyjából a nagyságrend, ugye tényleg, ahogy Laci mondtad is, ez egy gyors lefolyású betegség, sajnos nagyon hamar halált okoz a kiderülése után, és ilyen 2%-os a felépülés belőle, tehát ilyen tényleg nagyon-nagyon kicsi a gyógyulási százalék. Szóval megkért ezt a újságírót per írót, hogy amikor ő biciklizik, naponta, két naponta tekert egy órát, hogy a minél jobban megtartsa így a szervezetének így a fittségét, és közben együtt bicikliztek, meg együtt mozogtak, és közben beszélgettek, és akkor az ottani dolgokból próbált meg összeszedni egy ilyen utolsó részt ez az író. Van egy ilyen része is, meg ugye közben ő meg készül a Carnegie Mellonon, az egyetem, ahol ő tanított az utolsó időszakában. Azt hiszem, hogy nem ott végzett egyébként, hanem oda csak átment már felnőtt korában. Mármint nyilván végezni is felnőtt korában végzett, de értitek. És akkor ott valóban készült egy utolsó előadására, ami folyamatos konfliktust okozott egy ideig a feleségével, meg jártak párterápiára, annyira durva, hogy így dolgoztak azon, meg ő konkrétan egyedül is dolgozott azon, hogy a családja majd, hogyha ő elmegy, akkor hogyan és egyrészt ő mit hagy örökül, milyen kép él majd a többiekben róla, és hogy ő hogyan tud ahhoz most hozzájárulni a következő 20 évben, meg a gyerekei, vagy akár 40 évben, de most nyilván amíg fölnőnek mondjuk a következő 15-20 évben, hogyan és miket kapnak, oda elköltöztek, mint egy csomó minden bevállalt, úgyhogy gyakorlatilag így a haldokló ember szemszögéből így néha azt éreztem, hogy basszus, egyrészt milyen furcsa, és mekkora lépés, hogy ennyire tud önzetlen lenni, és ennyire oda tudott figyelni a családjának a jövőjére. Ennél sokkal mélyebb, mint amit most itt össze tudok hablatyolni ennek kapcsán, meg sokkal több minden van benne. Egyszerűen egy nagyon szép könyv, és nagyon remek az az életszemlélet, ahogy ő ez az egész kérdéshez hozzáállt. És hogy ezt ilyen rövid könyvben, ilyen módon tudta, vagy tudták az íróval átadni, az valami egészen elképesztő. A könyvet egyébként nem nagyon lehet megvásárolni, én szerintem egy-két éve fönn van a kívánságlistámon, és most találtam meg egy jó minőségű állapotban lévő könyvet egy antikváriumnak így a weboldalán.
Bocsi, magyarul vagy angolul kerested?
Magyarul.
Angolul egy fokkal könnyebb beszerezni egyébként.
Nem, én ilyen könyvet szándékosan inkább magyarul olvasnék, mert minden apró, tehát tipikusan ez nem egy szakmai könyv, ahol ha elsikkad egy kis apró nüansz, akkor nem vesztettél semmit. Itt azért sajnos annyira jól nem tudok angolul, hogy az összes ilyen árnyalatnyi különbséget meg tudjam tenni. Sajnos ennyire jól csak magyarul tudok, és emiatt mindenképpen magyarul szerettem volna olvasni. Mm. Úgyhogy tényleg olyan nyelven érdemes ezt szerintem megtenni, illetve átolvasni, amit nagyon magas szinten beszélsz, mert Mert hogy na, hát ez egy érzelmes, érzelmi kötet, és minden apró mozzanatnak hatása van és lehet rád, meg az olvasóra. Szóval még egyszer, Randy Pausta az utolsó tanítás. Egyébként valami 80-as évekből származik, most ezt nem néztem meg, de valahogy ott a 90-es évek környék. Tehát ez egy viszonylag régi könyv, na, ahhoz képest, tehát nem egy ilyen mai darab. És...
Hát 2008-ban halt meg Randy Paus, úgyhogy szerintem annyira nem régi a könyv.
Akkor nem tudom, hogy mivel keverem. Lehet, hogy egy másik kötette? Akkor elnézést, hülyeséget mondtam. Akkor ez egy 15 éves kötet valószínűleg, mert ott az utolsó évében jelenhetett ez meg akkor.
Igen, 2008-ban jelent meg a könyv.
Igen. És tök szép a borítója legalábbis ennek a magyar legutóbbi kiadásnak. Na, egyébként úgy látom, hogy az angolnak is van egy ilyen kiadása, ilyen szép zöldeskék. Na de ez már mellékes a tartalomhoz képest. Ennyit szerettem volna mondani ajánlóként, tényleg nagyon, nagyon ajánlom, és pikpakkel lehet olvasni, tehát nem kell egy ilyen hosszú hetekig tartó élményre gondolni, egy-két este alatt végére lehet érni. Nagyon megható.
És ha valaki szeretné, most Bookline-on pont nézem, hogy van 7-es darab példány magyarul, antikvár természetesen, mert most nem adták ki újra, arra le lehet csapni. Olyan 2090 és 6990 forint között.
Nagyon jó, nagyon jó. Arra tényleg csapjatok le, hogyha ennyi ajándék. Egyébként nagyjából ennyire vettem én is, de amit... Jó, mert egyébként láttam, talán a Librinél láttam, hogy ilyen 8-8500-ért meg lehetett venni akkor, amikor néztem, tehát ők is meg tudták valonnan szerezni, de azért 8500-ért ne vegyünk már antikvár könyvet, vagy nem tudom, én nem veszek. Maradjunk ennyiben. És akkor, ha nincs más gondolatotok ezzel kapcsolatban, akkor a rovatokra rá tudunk kanyarodni.
Okay. Ez most nem lesz hosszú. Először is egy kiegészítés, nem is a múlt hetihez, hanem a két héttel ezelőttihez. Ugye ott még tartoztam Barbie-nak egy alkoholos válasszal, ugye a kevert piákkal kapcsolatban, aha. És azt találtam, mert átnyálasztam a könyvtárnak az összes könyvét, ami a témában íródott, és tudományosan nem találtak semmi jelét arra, vagy semmi megbízható jelét arra, hogyha kevered az alkoholokat, akkor jobban berúgnál, vagy másnaposabb lennél. Egy-két teória született. Az az érdekes, hogy ugyanez a mondás, mint nálunk, mondjuk nálunk borral meg sörrel van, az angoloknál meg töményitallal meg sörrel, de ugye mi pont azt mondjuk, hogy ugye a borra sör meggyötört, tehát hogyha sört isszuk másodiknak, akkor az a rosszabb. Nálunk ez fordítva van, hogy ha a sörre iszod a töményet, az a rosszabb. És...
Hát, az igen, durva alkeszok, azok úgy nyomják, hogy a töményhez a sör a kísérő.
Tenger alatt jár, hogy beledobod a felest a sörbe is.
Ezt nem alkeszoknak hívják, hanem egyetemistának.
Hát... Mi a különbség?
Igen.
És hát így a magyar változatra semmi magyarázatot nem tudok adni. Az, hogy ha az angol változatra, hogyha előbb iszod a sört, és aztán a töményet, ott valamit már ilyen teóriaként fel tudtak skiccelni, hogy esetleg az lehet a vélekedés hátterében, hogy a sör, mondjuk, na aztán majd ezzel kapcsolatban is lesz egy kis kérdője, tehát a sör elvileg lassabban szívódik fel, mint mondjuk a tömény alkohol, vagy igen, mert ugye nagyobb a volumene.
Uh-huh.
És ezért, hogyha mondjuk megittál már egy korsó sört, akkor azonnal nem érzed magadat úgy ittasnak, és akkor ráiszom mondjuk több töményet, mert még jó vagyok, még iszom, és akkor összességében egy magasabb véralkohol szintet érsz el, mint fordítva, hogyha mondjuk benyomtál egy töményet, és már ebből megérzed, és akkor óvatosabban iszol. Hát ez most vagy így van, vagy nem. És azért mondtam, hogy itt is azért vannak kérdőjelek, mert a másik teória, hogy a szénsavat tartalmazó alkoholos italok azok jobban fejbe csapnak, vagy hamarabb megérzi az ember. Na most így akkor ezek alapján a sörnek hamar kéne felszívódnia, tehát ez már itt sántít. Erre sem találtak egyébként, mármint a szénsavas teóriára sem találtak megbízható, hát mit mondjuk erre, bizonyítékot, de ott is van egy-két teória. Az egyik az az volt, hogy a szénsav irritálhatja a gyomornyálkahártyát, ami vérbőséget okoz a gyomorfalban, és ugye megnő ott a véráram, akkor esetleg gyorsabban szívja fel az alkoholt, vagy ahogy a szénsav ugye kipezseg, a széndioxid megnöveli a nyomást a gyomrodban, hogyha nem büfizet ki, és akkor kb. Ahogy nekipréseli a gyomorfaladnak, a gyorsabban szívódik fel. Hát ezek mind ilyen hát ötletelések, nem igazán tudták ezeket igazolni, úgyhogy nem biztos, hogy ténylegesen maga a piák keverése az ilyen problémákat okozna, vagy mondjuk annyira különböző lenne, mint hogyha ugyanaz az alkohol mennyiséget mondjuk csak borból iszod meg. Na, úgyhogy ez még lezárva, és akkor a mai, ami egy ilyen nagyon kis falatka. Miért hangos a villám
Szerintem.
Hát mert a kanalat csendes.
Nice.
Nice. Dehogy nice.
No.
Jó, nice. Szép volt Barbie.
Hú, hát ez de ilyen elektromosság, meg...
Meg haragszik az Isten.
Zeus.
Meg Thor.
Meg Thor. Zeus és Thor összevet. Abból lesz a villám, és nagyon hangos. Pukkerózik Zeus.
Ez egy annyira triviális kérdés, és most én nem tudom meg.
Annyira megmondani. Gáz, igen, mert hogy tudod, van ez a izé, hogy ahány másodperc, és akkor látod a villámot, annyi kilométer, meg mit tudom én, így cikáznak ezek a közhelyek a fejében az embernek, de nem tudom, miért hangos a villám.
No, én is pont...
De nem a...
Igen?
Ideg is, de a villám hangos? Hát nyilván, hiszen ahhoz kapcsolódik a jelenség, a dörgés.
Hát igen, az, én nem lesz ekkora plot twist benne, tehát valóban a villám adja ki a hangot, most hát nem a villám adja ki a hangot, de a villám csapás miatt keletkezik a hang.
De a hang az nem amiatt van, mert a hideg és meleg levegő összeér, és ott van valamilyen fajta ilyen izé, a fizikai jelenség, no, amit nem tudok, hogy micsoda.
Ez már majdnem jó. Igen, ugye azt történik, hogy lecsap a villám, ugye az egy irgalmatlan nagy áramerősség, feszültségű és áramerősségű elektromos csóva, ami így vagy a felhők között közlekedik, vagy lecsap a földre, és annyira sok energia, annyira magas energiával rendelkezik, hogy a maga körül a levegőt majdnem úgy felhevíti, hogy mint a napnak a felszíne, tehát irgalmatlan forró lesz körülötte a levegő, és ugye mivel nagyobb megemeli ott hirtelen annak a levegő oszlopnak a hőmérsékletét, ezért az kitágul, és olyan hirtelen robbanásszerűen tágul ki, hogy tulajdonképpen egy lökés hullám indul meg, tehát hogy kvázi felrobbantja maga körül a levegőt, csak annál fogva, hogy ennyire megemeli a hőjét, és ugye nyilván ezt halljuk így, mert egy hanghullám keletkezik, és ez az oka annak is, hogy ha közel vagyunk, akkor ugye körülbelül egy ilyen nagy csapást hallunk, de ahogy távolodik, ez egyre elnyújtottabb lesz, és megváltozik a hangnak a karakterisztikája, mert a különböző hullámhoz tartományú hangok különböző hatásfokkal terjednek, tehát azt hiszem, hogy talán a nagyobb hullámhoz az, ami messzebbre terjed, és távolabb már csak azokat hallod, és azért lesz egyre elnyújtottabb, mert össze-vissza verődik mindenféle felületről. Tehát igazából maga, amikor így halljuk, hogy morajlik, az nem tart egy dörgés sem olyan sokáig, mert ez egy robbanásszerűen gyors hang, csak hogyha sokáig megy, akkor a verődés miatt, illetve a távolság miatt megváltozik a karakterisztikája, ezért nem is csak számolni kell a villanás és a hang között eltelt időt, hanem ebből is be lehet lőni, hogy milyen messze van, mert ha így szépen hosszan morajlik, akkor már nagyon messze érkezett és össze-vissza verődik. Hát ugye olyan sok villám cikázik olyankor, hogy akár össze is folyhatnak ezek a különböző villámlásoknak a hangjai, úgyhogy ennyi. Felrobban a levegő.
Jó, tetszik.
Na és akkor egy dilemma. Családi összejövetelen inkább ti lennétek az egyetlen ember, aki be van rúgva, vagy ti lennétek az egyetlen ember, aki józan?
Hát én ebbe élek.
Melyikben?
Ez a valóság, a második.
Mert most szilveszterkor ittam egy gin tonikot, mert rájöttem, hogy szeretem az ízét. Képzeljétek el, nagyon vad voltam.
Az fincsi.
De hát én ennek ennyi volt a dilemma. Most nem is, a családi alkalom akkor azért nem, mert hogy már most elég sok a gyerek nálunk, tehát ez csúnya lenne. Bár tudnak úgy viselkedni, mint akik be vannak karmolva, úgyhogy...
Na, egy pillanat, tehát hogy Barbie, te 10 éve abstinens vagy. Most mi történt, hogy ittál?
Egyszer nyáron így a Matyi nagyon kínálgatta a gin tonikját, és én annyira vad voltam, hogy nyáron elhatároztam, hogy szilveszterkor inni fogok egy gin tonikot.
Ezt a felelőtlen nő személy, de komolyan.
És megállapítottam, hogy tök finom. Mert hogy egy pár éve megismerkedtem a Bitter Lemon csodájával, ami már hál' Isten az Aldiba is lehet kapni, meg Lidőben ilyen húgyészarért, és hogy tök hasonló íze van, és így megállapítottam, hogy tök. Amúgy maga a tonikot nem szeretem, de így gin tonik, ilyen jó kis citromosan, egy pohár, az tök jól esett.
És itt külön ajánlanám, hogy ha nem akartok nagyon ilyen klasszikus gint iszogatni, akkor van az Agárdi pincészet, az azt hiszem a Kameleon gintjük, ami egy ilyen türkiszkék, vagy ilyen rikítókék színe van, ami kém hatásra változtatja a színét, tehát ha felöntött tonikkal, ami savas, akkor belillul, és nagyon, nagyon jó pofa. Tök jól néz ki, és nagyon finom, mi azt iszogattuk Vikivel nyaranta, úgyhogy azt, ha bejött, akkor.
A következő szíve... Már nem iszátok?
most elfogyott a szem.
Miért, Viki? Már nem is vissza? Miért nem vissza?
Mert elfogyott, és nem, nincs még új, úgyhogy...
Vegyél már neki, Misti.
Hadd így.
Na majd, majd jövő szilveszter, akkor ti is bepróbáljátok, meg mi is.
Jó. Féljetek, Matyiról egyébként még annyit mondjuk már el, hogy a, amikor nyaraltunk együtt a Balatonon, akkor ő volt az, aki mindenkinek kocsvasztotta a gin tonikot, ez most jutott eszembe, és ott kóstoltad akkor meg, vagy valami más alkalommal?
Azt hiszem, valami lakásavatónk volt, és akkor ittam belőle. Ezt most nem tudom, hogy előtte vagy utána volt. Igen, a Matyi nagyon szereti a gin tonikot, de most már abszolút megértem, hogy miért. Tehát tényleg nagyon fincsi cucc.
Tényleg jó, meg jól is csinálja. Nem mondom, hogy egy nagyon bonyolult történet összekeverni a két elegyed, de jól csinálja. Tehát, hogy mindig az volt egyébként nyáron, ugye nem tudom, hogy két napot voltunk lenn most is csak a Balatonon, de hogy így az én poharamban mindig volt gin tonik. Mert ő úgy mindig az volt, hogy akkor ígyunk egy gin tonikot, és valahogy így mindig megtelt a pohár.
Igen, mert ő úgy örült annak, hogy most nem az, hogy alkoholista, de itt társaságban szeret meginni egy sört pöccinteni, vagy valami, és hogy ugye az első alkalommal, akkor mentünk, akkor semmi alkoholizálás nem volt, és úgy, hogy egy sört nem ittunk meg, vagy semmi. És akkor ez
jó, de akkor én beteg, akkor volt valami izém, valami szarom, ami miatt nem ijattam alkoholt, mert antibiotikum kúrán voltam, nem?
Nem tudom, de hogy ez most, hogy meglett hát az idei, ami már a tavalyi balatonozásra rettentő boldog volt, és most nem kell úgy képzelni, hogy senki nem volt berúgva, tehát még az, hogy becsicsentve se voltatok,
nem,
de hogy,
nem semmi.
De hogy ott elkortyingáztátok, úgyhogy igen. Na, ja, de válaszoljatok a dilemmára, igen.
Honnan jobban tetszik ez a nyaralás, meg a gin tonic téma itt télkellős közepén, nem jó rá gondolni, majd idén is menjünk már.
Jó. Majd iszunk meg.
Vagy ti nem jöttök, Laci? De miért nem? Vagy nem tudtok?
Nem megyünk, nem volt arról szó, hogy nem megyünk.
Ja, jó, helyes.
És akkor jön kutya, macska,
meg
minden egyéb.
Én nem lennék egyedül részek, szerintem az borzasztó kellemetlen.
Én is így gondolom, úgyhogy akkor inkább elviselném, hogy mindenki részek körülöttem. Ott is ilyen, hogy én a gimiben, amikor nagy ritkán nagyobb társaság összegyűlt és ilyen házi buli volt, akkor volt, hogy szinte mindenki részeg volt, és én voltam az, aki a hányásokat takarította, úgyhogy...
Mondjuk, akkor inkább részeg lennék.
De én is inkább akkor
egyedül. Vagy ez a másik opció.
Hát akkor itt nagyon jó úton ez a társaság, azt kell, hogy mondjam. Helyes.
Hát amúgy is rohadt aranyosak vagyunk.
Igen, nyilván. Meg szépek, kedvesek, szerények.
Kedves hallgatók, írjátok meg, hogy milyen jó tulajdonságaink vannak. Amit kifelejtettünk esetleg most.
Szerények.
Ja, használjátok azt a szót, hogy szimpelés? Még itt ez gyorsan, ez igazából nem egy komoly téma, gyorsan behoznám még, nem. Hogy... De tudjátok, hogy mi az, hogy szimpelni?
Amikor
nem annyira nehéz kitalálni.
Szép lányoknak kedveskedsz a interneten, nem? Vagy szép fiúknak, hogyha...
Igazából, most jöttem, hogy én amúgy nem tudom, mit jelent, de én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy hogyha kedvelsz valakit, akkor szimpeled.
Ja, hogy szimpi?
Szerintem igen, de várjál, én ezt úgy egyértelműnek vettem, de most már elbizonytalanodtam, hogy
szerintem ez ilyen pejoratívabb, amikor a mondjuk valaki ilyen női streamereknek, akik játszanak kis bikiniben, csak azért fizetek, mert jaj, szép lány, akkor adunk neki pénzt, meg ilyen kedveseket mondunk, tehát hogy aki nem ilyen csajozógép, hanem ő ez nem az alfa karakter, hanem ő szeretne így lányokkal ismerkedni, és ilyen bátortalanul így kedveskedik nekik, de úgy nem nagyon tudja ezt így gyakorlati haszonra váltani, mert ő csak így szimpelget, és akkor így kicsit így önszántából lehúzatja magát a lányok felé. Jellemzően ez ilyen férfinői dinamika, gondolom fordítva is állhat, de azért az a gyakoribb, hogy a fiúk szimpelik a lányokat.
Hát
szerintem
a fiúknak áll, igen, az a gyakoribb. Figyelj, a szimpelés, én hallottam mondatba ágyazva, és ez nem ezt jelentette. Nekem is abban a mondatban.
Hát akkor milyen mondatban voltam? Lehet, hogy a butaságot mondtam.
Nem tudom. Ismered azt a szót, hogy szimpelés, például egy ilyen mondatban. De nem tudom a mondatot visszaidézni, de azt emlékszem, hogy abból vettem ki ezt a szót, és abban a mondatban egyértelműen azt jelentette, hogy kedveli. Tehát, hogy kedveli a másikat. Szimpelsz vele, szimpeled őt. Ez így szinoníma.
Na, csak azért is megnéztem a Wikipédián, hogy ez egy internet szleng, és azt írja le, hogy ilyen nagyon erőteljesen kifejezed a szimpátiádat egy másik ember felé, és tipikusan, aki ezt nem fogja viszonozni, és ezt azért teszed, mert hogy ilyen vonzódásból, vagy azért, mert szeretnél vele szexezni, de jellemzően a másik ezt nem viszonozza, ez egy ilyen egyoldalú, akkor én azt mondom, hogy hogy helytállódott, amit mondtam.
Hát ez a pincsi kutya effektus?
Igen.
Én meg azt mondom, hogy az is helytáll, amit én mondtam. Ja. Szerintem a kettő között van.
Jó.
Akkor.
Jó, hát legyen igazad, csak menjünk már.
Dehogy megyünk még itt. Addig tart, amíg el nem kell menned, még 3 percig tart az adás, mert Barbinak akkor kell lelépni, és megvárjuk.
Ja, és akkor nem beszéljük meg, hogy mikor veszünk fel legközelebb, mi legyen az adás cím, meg...
Adásban semmiképpen nem beszéljük meg majd utána. Nem akarsz beszélni a bölcsesség fogadról?
Azért pihenott ez a téma egyébként egy hónapja, hogy rohadjál meg, mert...
Azóta nem volt műtét?
Egy hónapja fáj a bölcsességfogam is, mert egyszer megkapirgáztak, hogy kibújjon, hogy rohadjon meg, és igazából annak akarok már utána nézni egyszer így értelmesen, csak még sose volt hozzá kedvem, hogy mi a szent túrónak van egyáltalán az, és miért, és minek akar kinőni, és miért nem nő ki akkor, amikor az összes többi majom fogad. Miért köcsögösködik, miért itt 34 évesen még itt szívok vele, nem szimpelem, meg érted?
Nem szimpelt, igen. Na, ezt akkor, ez jó, ez akkor következő adásra jó téma, hogyha utána nézel, bár egy kicsit ilyen health and recovery témának.
Hát inkább a Laci témája egyébként, de... tehát hogy én ilyen nagyon antitudományosan tudom majd hozni a témát, de ha arra van igény, én hozom.
Nekem van igényem arra, jó. Hogy össze-vissza
rohadjon meg a bölcsességfog, ezt most mondom, tehát ennyit így előre elmondom.
Figyelj, panoráma röntgen, és ki kell szedni.
Az a baj, hogy ez már eljátszottuk 7 éve.
Jó, de van még 3. Ja? Azt hittem.
De figyeljenek, ez profiba vág, mert a bölcsességfognál is az zajlik, hogy van egy ilyen hosszú szenvedős periódus, majd így idő előtt véget ér az ő szenvedés. Ez így most éppen nem a József Attila családjával lesz ezt a bölcsességfoggal, de
értem, mondom, az mi az saját életemben akarsz párhuzamot hozni, de oké.
Nem, mert a témáiddal akarok párhuzamot
tökéletes
hozni.
Tökéletes az analógia. Nekem tetszett.
Oké, köszi.
Képzeljétek el, Nándi volt ma kutyakozmetikusnál.
Istenem, szép lett.
Halljátok,
betyárkörtéje volt.
Csúcs, szuper, nem volt, dehogy betyárkörtéje volt, hát mi levágjuk itthon, meg kitisztítjuk meg de csúcs puha lett. Általában is puha, de itt most olyan szinten puha lett, hogy csaknak. Úgyhogy megmutattam egyszer.
Okvetlen.
Mehetünk, Barbinak mennie kell, ne haragudjatok, most azért csak ilyen rövid az adás, mert mennie kell aludni.
Nem aludni megyek, jó, aludni megyek. De
na,
nem
hova mész akkor?
Aludni. Nem mondom meg, most mi vagyunk a titokzatosok, hogyha a Laci 3
de hónapja... De mi most cicereg a méhed, és most kell izé oda tenni magát, vagy kinek, vagy mi? Komolyan?
Egyébként lehet, hogy azt is kéne, várjál, majd megnéz, de most tényleg nem azért.
Ha nem?
Nem 3-4-10-kon. Jaj, Isti, ne már. Nem akarom ezt tényleg adásban, mert ez nem vidám téma.
Akkor telegramon kérdezzétek meg Barbit nyugodt. Ja, nem vidám, jó van. Oké, menjünk akkor, szervasztok, szervusztok.
Sziasztok, hello.
Sziasztok.